Van & Dodo Podcast, ahol 6 podcaster összeállt egy közös balhéra.
Maximális tisztelettel köszöntünk téged, kedves hallgató, itt a Van & Dodo Podcast aktuális, fogalmam sincs hanyadik adásában. Itt van velem a mikrofonok mögött Mr. Blond.
Szevasztok.
És Mr. White.
Sziasztok!
Csak annyiban vagyunk biztosak, hogy ma NBA-ről fogunk beszélni, és azokról a friss élményekről, impulzusokról, amik az elmúlt időszakban értek minket, illetve, hogy én is kimozdítsalak a komfortzónádból, White, miután a legutóbbi közös adásunkban ezt a merényletet követted el ellenem, valami olyanról akarok beszélni, amiről te nem gondolod, hogy kéne. Nálatok milyen az idő? Itt kinézek az ablakon, és egy szelet eget nem látok, tele van felhővel. Viszont a gyerek nagyon örült, hogy nem esik az eső, és gumicsizmában mehetett a bölcsödébe, és vihette a kedvenc Mancsőr járatos esernyőjét. Nálatok is ilyen az idő?
Ez azért volt fontos, csak így kontextusba tegyem, mert nekem a végzettségem meteorológus, vagyis hát földtudományi kutató meteorológusként végeztem, és kurvára elegem volt éveken keresztül abból, hogy aki ezt meghallotta, azonnal azt kérdezte poénos, hogy na, mi lesz hol, milyen lesz holnap az idő, és a kurva anyád, ez volt legszívesebben a válaszomra, úgyhogy ezt most megkap.
Jó, most, hogy megbeszéltük az időjárást, White, kérlek, mondd el a hallgatóinknak, hogy hol érnek el minket.
Hát leginkább ott, ahol most hallgatják ezt az adást, ott biztos. Illetve nem ezzel akartam kezdeni, úgyhogy most nem is hagyom magam elvinni, hanem egy sokkal örömtelibb hírünk van, mint például az, hogy a ti általatok összerakott és Blond által szerkesztett, egy fél hétvégén szerkesztett vágott adás, újonc adásotok első része a Kezdet fiai 1, hát ott is egy merényletet kaptál Blue, méghozzá a Kezdet fiai rímekből, és ez olyan szinten sikeres lett ez az adás, hogy az a Kezdet official YouTube csatorna kommentelte, hogy pályán 4/4 nincs appelláta, tűz a műsor. Úgyhogy megtisztelve érzem magam helyettetek is, de számomra ez egy ilyen libabőrözős szituációt.
Hát amikor felhívtál, akkor én úgy voltam vele, hogy na ilyen, amikor a középkorú meglett férfi, az visszamegy ilyen fanboyba, és akkor elkezdtem itt kiabálni itt, hogy hú, tényleg eljutott hozzájuk, de kurva jó, nagyon örülök. Blue, neked meg most már kötelező meghallgatni ezek után.
Igen, most már nem húzhatod tovább, tessék az első albumot elővenni, és végigtolni nullától a végéig, hogy a jövőre tudjál mit reagálni.
Nullától a végéig vállalom teljesen.
Szóval amennyiben tetszik az adás, és ránk rölnél egy patront, akkor ajánlom az only, mint a patreon.com/vanendodo oldalunkat.
És figyelj, Blue, akkor már én is kérdezek tőled valamit, hogyha a Houston Rockets vezetőedzőjének a nevével hívogatnak fel idős embereket, hogy pénzt csaljanak ki tőlük, akkor ők az udokázós csalók?
Igen. Vagy az imrézősek. Én Imrének hívtam mindig Celtic szurkolóként, ami nem vicces, de engem szórakoztatott.
És most hogy hívod?
Sehogy.
Akkor a mai adás témája, hogyha ezt így körbejártuk mindent. Mi a mai témánk? Blond. Bedoblak a busz alá, mint...
Ez gyönyörű volt. Jó. Én nekem az első témám az lenne, leginkább érdekes mostanság, hogy azon szoktam gondolkodni, hogy vajon a Dallas, a Golden State, a Lakers, vagy a Phoenix franchise, vagy jelenlegi csapat számára lenne a legnagyobb következménye annak, hogyha csak play-inbe jutnak, de onnan pedig kiesnének. Blue-terről mit gondolsz? Tehát Mavs, Suns, Lakers, vagy Warriors? Kiesése lenne a legnagyobb blama.
Legnagyobb blama, kifejezetten így, mert mondjuk, hogyha play-inbe jutna a Dallas, és ott kiesnének, de ennek következtében útilaput kötnek Jason Kidd talpára, az nagy megrázkódtatás, de egy pozitív kimenetel lenne. Tehát kifejezetten arra vagy kíváncsi, hogy melyik franchise-t érné legrosszabbul ez a dolog.
Igen.
Szerintem a Phoenix Suns lenne az a franchise, akit legérzékenyebben érintene, mégpedig azért, mert ők már tényleg a pikkjeik mellett a swapjogok swapjogának swapjogát is elcserélték azért, hogy most legyen egy contender csapatuk, feladták Mikal Bridges-t, Cam Johnson-t, és hogyha ezek után még egy playoff se jön össze az új nagyhármasukkal, Bradley Beal-lel kiegészülve, hát szerintem azt nagyon nehéz lenne hát a szurkolóknak is megmagyarázni, a tulajdonosnak is nehéz lenne megmagyarázni, bár ugye nyilvánvalóan itt neki van a legnagyobb érdeme abban, hogy ez egy ennyire fejnehéz csapat lett, amilyen, de az egy nagyon reménytelen, kilátástalan helyzetet generálna.
Ja, amúgy ezt meg lehetne magyarázni egyébként, nem? Mondjuk, hogyha én lennék a
sérülésekkel?
Igen, igen, a Suns Managementben, akkor azt mondanám, hogy igazából a nagy hármasunk nagyon kevés időt tudott együtt a pályán tölteni, és kicsit olyan Brooklyn effektus lenne, hogy de amikor együtt voltunk mind a hárman, akkor nagyon jól.
Mire számítottak? Hát ez három sérülékeny játékos, és Kevin Durant a legkevésbé sérülékeny ezek közül. Mégis mire számítottak, amikor összerakták őket? Én egyébként szerintem is a
szerintem
lenne
Booker kevésbé sérülékeny összesen.
De ő az Anthony Davis sérülékeny, hogy ilyen 50-60 meccset minden idénybe játszik, de folyamatosan eltűnik 10-15 meccsekre így a bizonyos etapokban, a szezonokban. És ezt most mondom így fejből, és mindjárt rákeresek, hogy tényleg így van-e. Addig,
igen, vigyázni kell White-tal, mert amikor még a Van Endam podcastben ebben a felállásban felvettünk adást, akkor ő számtalanszor megvezetett minket, úgyhogy igazából nekünk kéne
fenntartásokban. Az egyetlen alkalom volt Royal Ivy-val, egyetlen alkalom volt, kérlek.
A többi nem derült ki.
Annak a 14 hallgatónak, aminek egy jó része non-binális.
13, de semmi baj.
Oké, elnézést. Na most nézem Bookert. Tavaly 53 meccs előtte 68, 67, 70, 64, 54, és az első két évében volt viszonylag sokat, 78 és 76-ot. Tehát tavaly volt egy olyan időszaka, amikor kihagyott zsinórban, hát jól látom, 15 vagy 17 meccset, előző szezonjában volt, hogy kihagyott 8-at, kihagyott 4-et, utána megint játszott, megint 4-et kihagyott, és Bradley Beal dettó, sőt még talán még inkább sérülékeny mostanában.
És Bill ez, abszolút, ez nem, tehát az nem is kérdés, én csak Bookerrel vitatkoztam.
És az a szerencsétlenség ebben az egészben, hogy nem egyszerre sérültek többnyire, hanem hogy vagy Booker és Durant van, vagy Bill és Durant van, olyan nem is nagyon szerintem, nem nagyon fordult elő, hogy Durant nem volt, és a másik kettő játszott. És hogy ha legalább hárman lennének együtt, mondjuk 40 meccset, és úgy hullottak volna ki így a darabkák, akkor legalább valamennyit tudtak volna készülni együtt. Szóval visszatérve az eredeti kérdésre, szerintem a Suns egyértelműen ezek közül. Az ő esetükben abszolút all-in van, ahogy Blue is mondta. Tehát mindent feláldoztak arra, már Kevin Durant a legjobb játékosuk, aki már öreg, vagy hát öregnek mondható, nincs már benne egy-két évnél több.
Kevin Durant vagy LeBron James a pályafutása későbbi szakaszán tartó kosárlabdázó? Tehát direkt nem úgy teszem fel a kérdést, hogy ki az öreg, mert az nyilvánvaló, de hogy kinek van kevesebb a pályájából?
Szerintem LeBronnak. És a LeBron mostani szintje statisztikailag rendben van, de már épp hogy egy play-inre elég. Úgyhogy gyakorlatilag egy hasonló jellegű csapattal nyertek 2020-ban. És Durant esetében meg szintén most egy play-in környékére elég, de ő amikor játszik, akkor minthogyha jobban tudná egyedül vinni hátán a csapatot még mindig. Csak most nincs körülötte meg semmi supporting cast.
Hát azért Grayson ellen például élete szezonját hozza.
Mint ahogy Jusuf Nurkic is.
Meg Nurkic is, oké. Okay.
Úgyhogy ez egy picit ilyen aggasztó, hogy egyébként a supporting cast az megtesz mindent, amit tud.
Hát nem sokkal kevésbé mély a Phoenix, mint a Boston. Tehát ugye ott is egy fejnehéz csapatról van szó, itt is papíron a kezdő nagyon rendben van, és a padon még mondjuk van egy Eric Gordon.
Én úgy látom, hogy mondjuk Durant még legalább egy, vagy inkább kettő évig képes arra, hogy ilyen nagyon magas szinten teljesítsen, és playoffban is magas szinten teljesítsen. Mind a kettők játéka nagyon jól öregszik, és biztos vagyok benne, hogy akár még 4-5 évig is ilyen statisztikákat tudna hozni Durant, de ő még a védő oldalon is elég effektív jelenleg. Nem tudom, hogy 3 év múlva az lesz-e.
Egyébként jó, hogy behoztad Blue a Lakerst, mert szerintem ez náluk is ilyen hatalmas nagy blama, hogy úgy tudnak tizedikek lenni, hogy amúgy elég sokat játszik LeBron is, meg AD is, és ugye tavaly nyugati döntősök voltak, egy jól sikerült trade deadline után, tehát szerintem senki nem ezt várta, hogy ők majd a 10. helyen, meg a 9. helyen fognak március elején tartani. Szerintem náluk is ez nagy blama.
A Detroitnál is ez lenne, akkor azt mondhatnánk, hogy George blama a kommentátoruk.
Szuper. Szóval a Golden State...
Imádom, hogy konstatálod a szarpoénokat.
Hát most mit kezdjek vele? Nem
Blue, mint hogy egy ilyen kisgyerek, magyarázna, és akkor így jó van, szuper, és utána folytatja.
Valószínűleg így tekint rám, és valószínűleg ez ezt hozza meg.
Lakers és a Golden State már szerintem túl van egy kicsit ezen. Tehát, hogy ugye LeBronnak a valós életkora az, hogy nem igazán mély az idei csapat mellette, az, hogy nem is törték magukat idén, hogy ezen alakítsanak, illetve az, hogy Golden State azonosította Klay Thompsonnak az öregedését, Draymond Green, hát neki ez a mentális öregedés, ami így történik, nem? Tehát, hogy egyre kevésbé tudja szalonképesen tartani magát, mint egy demens ember, tehát, hogy ő tulajdonképpen egy demens játékos ebből az összevetésben.
Blue viszont az szerintem nagyon-nagyon durván kijön, hogyha Draymond ott van, akkor ő emel a jelenlétével, vagy nem tudom.
Az ilyen sharp, mentálisan éles Draymond.
Igen.
Tegyük hozzá, mert az évelei Draymond, az teljesen mindegy volt, hogy ott volt, vagy nem.
De amíg miután visszatért a Nurkic kiütéses eltiltásból, akkor meglendült, vagy belendült a Warriors.
Hát előtte is meglendült.
Meglendült, igen.
Amióta kezdő center, és megint visszahozták ezt, azóta kurva jó. A Golden State is, meg Draymond is.
Na, én meg azt akartam kifejteni, hogy ez a két csapat igazából már túl van azon a sok hatáson, hogy ők egy play-in csapat, és hogy nekik ebből a szezonból már nem bajnoki cím fog kijönni, és szerintem a Phoenix Suns még nincs túl ezen a sokkon. Tehát nekik igazán őket szíven ütni, hogyha a play-inből nem jutnának be a play-offba.
Hát annyira nincs túl sokkon, hogy ott sincsenek, tehát hatodik helyen vannak, és ötödikek is lehetnek, és valahol ez az 5 és 7 között végeznek. Tehát, hogyha éppen nem jutott...
azért lehet ez még nyolcadik is akár. Lehet ugye a legnehezebb sorsolásuk van, és még azért 20 meccs hát.
Igen, lehet. A realitás az, hogy top 6-ba lesznek. És hogyha nem lesznek a top 6-ban.
Belül, 3,5 meccsen belül van most az ötödik, bocsánat, 4 meccsen belül van az ötödik és a tizedik csapat. Tehát úgy, itt bármi lehet.
A realitás az az, hogy igen, hogy 5 és 7 között is végezhetnek, de az sem elképzelhetetlen narratíva, hogy a tizedikek legyenek.
Oké, de ők úgy kezelik magukat, hogy stabil playoff csapat, és ha abból éppen play-in belecsúsznak, és pályaelőnnyel végig neki mennek a play-innek, mert 8-nál lejjebb, szerintem 7-nél lejjebb sem nagyon fognak csúszni, de tegyük fel, hogy 7, akkor 2 meccset is pályaelőnyből kellene bukniuk otthon, egy egyenes kiesésbe, úgyhogy náluk van Kevin Durant. Persze, hogyha sérülések lesznek a play-in meccseken, az más kávéház. Azt meg lehet magyarázni, hogy Booker meg Durant nem volt. Vagy csak Durant nem volt. De hogyha ez nem történik meg, és teljes csapattal esnek ki, azon nincs mit védeni. Akár play-in, akár nem play-in. Míg mondjuk a Dallas esetében, oké, ott van egy Lukád, akinek egy meccset kell megnyernie a kettőből. Nagyon nem mindegy, hogy ki hol jut be. Ugye most a Golden State jó formában van relatíve. Blue is említetted, a Lakers meg a Golden State esetében ők felkészültek a play-inre, és úgy, hogy valószínűleg pálya hátrányból. Szerintem ők azért küzdenek, hogy az első meccsen kinél legyen a pálya előny. Persze az ilyen longshot, hogy elérhetnek a 8-ra, vagy a 7-re akár még be is juthatnak. A realitás náluk az, hogy play-inbe legyenek, és ott nyerjenek meg 2 meccset. Ők szerintem lelkiekben erre készülnek. A Phoenix nem. A Dallas sem, ha bár nem úgy néznek ki az utóbbi időben.
Hát a Dallas szimplán rosszul néz ki. Tehát a cserék azok megkavarták a kezdőt, megkavarták egy kicsit a keretet, felégettek egy csomó eszetet, de nem lett ilyen átütően jobb ez a csapat.
Hát pedig valami 5-1-el indultak? A csere után? Vagy 6-2, 7-2, ilyesmivel? Ahhoz képest eléggé megzuhantak az utolsó 10 meccsen 5-5-re. Úgyhogy Luka játszik.
Tehát szóval, náluk is azért nehéz megtalálni a bűnösöket szerintem Dallasnál.
Hát annyira nem, tehát Jason Kidd ott egyértelmű bűnös, tehát az ő taktikai játékhívásai azok érthetetlenek. Végre összeraktak 2 centert, Derek Lively és Daniel Gafford személyében, hogy mindig lehessen fönt center, erre Maxi Klebereket játszatnak, és 5-10 perceket játszik mindkét magas. Tehát, hogy így aztán tényleg nem volt sok értelme.
Beütne ez a szenárió, hogy Suns, Mavericks, Warriors, Lakers a 4 play-in csapat, akkor instant 2 darab Hall of Famer és amúgy szezon elején ilyen Dark Horse vagy egyértelműen contender esélyes csapat kiesne. És ez nagyon kemény lenne, hogy már az elején hullanak a nagy nevek és a legendák.
Meg az is kemény lenne, hogy akkor a Pelicans és a Kings jutna be a playoffba, igen, akiktől viszont hát most a szezon során sem várunk azért olyan nagyon sokat, hogy a playoffban sokat fognak menni. Mind a kettő izgalmas csapat, érdekes, de hát a realitás most is egy elsőkörös kiesés az ő esetükben.
Hát és mennyire realitás az elsőkörös kiesés mondjuk a Timberwolves esetében, hogyha valami nagy csapatot kapnak, mert nagyon úgy néz ki, hogy azért playoff veterán csapatok érkeznek majd a play-inből, náluk pedig megsérült Cat, Karl Anthony Towns.
Igen, ezt azért kezeljük friss hírként, mert csütörtökön jött ki az info, hogy a bal meniszkusza elszakadt, és azóta annyi infunk van, hogy egy hónapot biztosan ki fog hagyni, műtik. Ebből az következik, hogy a playoff elejére elvileg visszatérhet. Tehát van rá remény, hogy a playoffban Cat játszani fog, de egy hideg sérülésből visszatérő Cat akkor is, hogyha pályára engedik az orvosok.
Ez meredek azért, mondjuk, hogyha így bemész a playoffba egy harcedzett, akár LeBron James AD elleni csapattal, egy Steph Curry és a Golden State ellen, Phoenix Suns ellen, egy Luka Doncic ellen.
Nagyon amúgy ez nagyon kemény, hogy nyugaton szerintem a Timberwolves és az OKC ellen fogadnátok, nem? Ti is.
A OKC matchup függő, azért ők nagyon masszívak, de...
De hogyha ezeket a veterán csapatokat nézzük.
Szerintem az OKC nagyon jó matchup a Golden State ellen. Ott nem biztos, hogy az OKC ellen fogadnék.
Én kicsit érzem. Úgy vagyok vele, mint amikor a Lakers ugye címvédőként. Az hányos szezon volt? 20-as? 21-es a Bubble?
20-21 a Bubble utáni szezon, tehát, amikor akkor, a Phoenix...
Akkor a Phoenix ugye elcsapta őket az első körbe, és én kicsit úgy vagyok vele, hogy látnom kell ezt, mielőtt elhiszem, hogy mondjuk az OKC oda vág egyet az első körbe.
Igen, a 2021-es playoff előttig volt ez a szabály, hogy LeBron James ellen sose fogadj.
Így van.
A Minnesotánál viszont ott van Naz Reid a padon, aki nagyon-nagyon korrekt szezont hoz, ugye kifejtettük már a év hatodik embere díj esélyeseknél, hogy ő mit tud. Vajon tud-e szintet lépni, illetve most a legfrissebb mérkőzésen Kyle Anderson kezdett Towns helyén, ő is egy playoff veterán. Elég lesz ez a Minnesotának?
Naz Reid az X-faktor, az egyértelmű. Szerintem benne van, hogy ő robbant egyet. Nyilván nem egy Karl Anthony Towns szintű játékosról van szó, de azért ő több, mint egy helyettesítő játékos.
Ez így szerintem nem lesz elég, viszont én most nagyon elmegyek a recency bias-szel, ugyanis a hajnali meccsen Indiánában Anthony Edwards 44 pontot dobott, kicsit több mint 50%-os mezőnnyel, 7-ből 3 triplát bevágott, és ami talán a legfontosabb, hogy a meccs végén egy chase down blokkal akadályozta meg Aaron Nesmith-t abban, hogy kiegyenlítsen és hosszabbításra mentse a meccset. Tehát azt nem hiszem, hogy Katot így bájkom vagyis közösen pótolni tudják. Arra viszont marha kíváncsi vagyok, hogy Anthony Edwards meg tud-e annyira őrülni, hogy akkor most egy hónapig ő lesz a szupersztár, és úgy mennek bele a playoffba, hogy itt új király van Minnesotában, és egyszer s mind a nyugatnak is egy új szupersztárja van.
Hát Minnesotában már régóta új király Igen. van. Szerintem
viszont a nyugatnak nincs új szupersztárja.
Szerintem eddig herceg volt, tehát hogyha már ezt az ilyen királyi család analógiát, Anthony Edwards egy herceg volt, aki a saját csapatában vezető, de én még csak sztárként kezeltem Edwardsot, és hogyha most be tudja bizonyítani, hogy ő meg tudja lépni a szupersztár szintet, így, hogy a legfőbb szárnysegédje vagy tábornok, aki esik, aki a támadásban az igazi segítsége volt, mert ugye mégiscsak egy alapvetően jó védő csapatról van szó, akik kicsit statikusabban támadnak, akkor az én fejemben biztos, hogy egy elmagasabb polcra helyezné őt, és én erre lennék most igazán kíváncsi a playoff első körében, hogy Edwardsban ott van-e az a szupersztár.
Peaky Blindersben az van, hogy a főszereplő Thomas Shelby, ő a második legidősebb fivér, és a bátyja pedig a rangidős a bandában, viszont ő elég töketlen karakter, és hiába ő a rangidős, az öccse elviszi a sót, és egyedül felhúz egy birodalmat, és szerintem ez a helyzet Minnesotában, hogy Cat a rangidős, ő van régebb óta ott, 1/1-es draft pick volt ő is, de nem alkalmas franchise playernek. Ezt már több idényen keresztül, több variációban láttuk, több csapatnál látt összeállításokban. Jimmy Butlerrel, nem Jimmy Butlerrel, egyedül, tankcsapatban, Anthony Edwards-al, minden létező szenárióban láttuk, hogy ő nem egy alfa. Edwards igen. És valahol ez a nem ezt a herceg analógiát, inkább ez az analógia, hogy oké, névlegesen Cat csapata, de valójában ez már rég Edwards.
Hát szerintem már névlegesen se Cat csapata. Egyébként ez látszik, ahogy játszanak, hogy ő már elfogadta, hogy ő nem is második opcióként kezeli magát, hanem ilyen 1/B opciónak, de teljesen egyértelmű Edwards csapata. Igen. És ez jól is van így, igen.
És ha már a Minnesota cserecenter szóba került, hogy az ő statisztikáit olvasgatjuk, akkor nyugodtan mondhatnánk azt is, hogy ez Naz Reading.
Ha, Lou, reagálj valamit, kérlek.
Jó volt.
Imádom a lelkesedésedet, Blue. Láttátok az OKC-nek a Phoenix elleni meccsét, amikor Nurkic 31 pattanót szedett? Hogy ezen a meccsen a Suns hogyan fogta Gidit?
Nem láttam azt a
meccset. Sehogy, bazd meg! Sehogy! Tehát, mintha egy Tony ellen lett volna, és Andrew Bogut Golden State-Memphis szériában fogta. Konkrétan Nurkic fogta Gidit, és behúzódott a palánk alá, és mutogatta neki, hogy dobrá öreg, Gidi meg haigálta az olyan open pull-upokat, hogy 4 méterre közelében nem volt senki, és hagyta ki a triplát, és ebből szedett 31 pattanót Nurkic, vagyis hát 18 védő pattanót szedett, rengeteg ilyen védő pattanója volt a meccsen. Persze ehhez kellett 13 támadó pattanó is, szóval azért 31 pattanót nem olyan könnyű összeszedni, de ez egy valid stratégia volt Gidi ellen, és kérdés, nem kérdés, hogy ezek után egyáltalán pályán tartható playoffban Gidi?
Hát igazából ő már most kevesebb percet játszik, mint egy kezdő. Viszont én egy San Antonio-Houston meccset láttam, ahol hasonló dolgot figyeltem meg. Ugye ott Sengün hozott egy elég brutál meccset, 45 karrier csúccsal, meg 15 lepattanó, meg 6 steal, és tudjátok, ki fogta a Wembyt?
Jock Landale, fogadjunk.
Nem.
Én tudom, mondhatom.
Mondjad, kérlek.
Dylan Brooks.
Így van. És lehet, hogy ez a stratégia lesz majd, amit Wemby ellen mások is fognak alkalmazni, hogy nagyon fizikális volt vele Brooks. És egyébként 10 pontig jutott Wemby azon a meccsen, és lehet, hogy az ilyen tényleg gátlástalan, alacsonyabb, nagyon erős, minden hájjal megkent védők fognak majd Wembyre rámenni. És ott pedig Sengün Sohent fogta, és őt engedték el úgy, mint szerintem, ahogy Gidit a Suns. Sohen is érdekes kérdés lehet majd San Antonioban, hogy ennyire engedik őt dobni, mennyire lehet Wembyékkel kompatibilis.
Wembynek 30 perc alatt volt 10 rádobása. Én úgy gondolom, hogy ő megoldja. Annak idején Porzingisszel is ez volt a helyzet, hogy ilyen Marcus Smart fogta le szó szerint. Aztán Porzingis megtanulta azt, hogy nem kell ott szórakozni, hanem megkapja posztabból, szembefordul és rádobja. Nehéz posztapot fogni egy ilyen fizikális játékos ellen, mint Dylan Brooks, vagy Marcus Smart, mert hiába magas az ember, nagyon erős lábon, nagyon agilis, és nagyon mélyen van a súlypontja, és olyan mélyen támasztja meg. Egyszerűen nem tud pozíciót fogni, mert a lábánál meg a dereka alatt folyamatosan hát kilökik a komfortzónából.
Már azt is neki, hogy eljusson a festék közelébe, tehát, hogy ott egyáltalán igen, megforduljon, és posztap pozíciót
igen, erre
fogjon.
Gondoltam, akkor ezt úgy csinálta, mint anno Smart. Viszont Wembynél úgy gondolom, hogy ez idővel, 1-2 év alatt bele fog erősödni ebbe, és rá fog jönni, hogy ezt hogy kell megoldani, és kivégzi ezeket az embereket.
Meg hát azt is vegyük hozzá, hogy mennyire klasszikus magas egyébként Wembanyama, mert neki tényleg face-up játéka van, triplája van, nem, inkább néz ki támadásban jelenleg egy nagyon-nagyon-nagyon nagy wingnek, mint egy klasszikus magas embernek. És ebből a szempontból is logikus, hogy Dylan Brooks-szerű védők kerüljenek rá.
Melyik megdönthetetlennek tűnő statisztikát fogják megdönteni leghamarabb a következő 3 közül, és tételezzük fel, hogy valamelyiket biztos megdöntik. 100 pont egy meccsen Will Chamberlain-től, ugye? 40 000 karrier pont alapszakaszban LeBron James, vagy 4 000 tripla alapszakaszban, Steph Curry-nek ezt körülbelül jövő ilyenkorra lesz meg. Kontextusba helyezve Curry második helyezett kihívója az Ray Allen 2900 felett néhány triplával. A 100 pontos mérkőzéseknél Kobe volt a 81-jel a második helyen, LeBron esetében meg senki nincs lőtávon belül szinte, aki akár a Kareem Abdul-Jabbar rekordját is megdöntheti. Szóval melyik az, amire most így fogadnátok, hogy megdől?
A 4000 triplára. De csak azért, mert annyira afelé mozdult el a liga, hogy folyamatosan emelkedik a tripla rádobásoknak a mennyisége. És ugye Curry a karrierje elején azért nem kapott annyira szabad kezet, meg azért ő sérült is volt, hogy így talán valami ilyen statisztikát láttam, hogy Lukának kéne a következő 12-13 évében 33 pontoznia, meg ilyesmi, hogy odaérhessen LeBron közelébe. Én ezt a 40 000 pontot meg még ki tudja mennyit szed össze King James, ezt én nagyon-nagyon nem látom, és a 100 pontot se látom. 70 az nagyon ritkán meg tud lenni, de az még mindig nagyon-nagyon messze van a 100-tól.
A 4000 triplásnál James Harden áll a harmadik helyen 2910 triplával, 2973 réjel ennek, de James Harden a második helyre fel fog jönni, de hogy még a karrierjébe 1000 tripla benne lehessen, az szinte lehetetlen.
Hát én olyanra gondolok inkább, aki már olyan időszakban érkezett a ligába, amikor engedték ezt a rengeteg triplát.
Tehát akár egy jövőre érkező, vagy két év múlva érkező extra shooter, aki így
akár, igen.
Lövöldöz,
mint
az állat.
Ilyen,
de fél, mert Klay Thompson 2400-nál jár. Oké, értem, két nettó évet kihagyott. De most az mennyi tripla? 800 maximum? Hát ugye Curry tartja a 402-vel az éves rekordot. Tegyük fel, hogy az megvan Klaynek, akkor is 3200-nál jár.
Hát nem tudom, mindegyik rekord szerintem olyan, hogy
ez ilyen,
tudom,
szerintem,
hogy
szerintem ez a 4000 tripla is ilyen lehetetlen.
Aha.
Lehetetlen.
Hát igen. Blue, hát szerinted melyik rekordot lehetne megdönteni?
Hát ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Tehát ugye a 40 ezer pont az, hát LeBron Jamesnek ez egy 21 éves karrier egyelőre, ahol sikerült ezt összeraknia. Gyakorlatilag sérülések nélkül. Azt el tudom képzelni, hogy a fejlődő edzésmódszerek, testfenntartó módszerek nyomán
Dopingok.
Kitolódnak. Hát végül is arról van szó, sok esetben, hogy olyan táplálékkiegészítők, amelyek nem minősülnek doppingnak, nem ártalmasak, vagy hát tudja, csoda, hogy ártalmasak, de hogy jobban fenntartják a fizikai formát, tehát az könnyen lehet, hogy alapvetően azt fogjuk látni, hogy hosszabb pályafutása lesz játékosoknak, mint ahogy Tom Brady esetében az NFL-ben neki is nagyon hosszú pályafutása lett, idősebben tudott jó teljesítményt nyújtani, mint bárki számított volna rá. Lehetséges, hogy emiatt még ez a 40 ezer pont lesz talán legkönnyebben teljesíthető. Ugye azt se felejtsük el, hogy ez a liga offenzív boomja, ez gyakorlatilag James karrierje alatt következett be, tehát az első években még hát többet is átlagolhatott volna. Nem tudom, nagyon-nagyon-nagyon nehéz. A 100 pont meg, hát mostanában 70 pontokat látunk. Tehát ami ilyen igazán kiugró teljesítmény.
Hát 70 pontokat láttunk hosszabbítás nélkül.
És hogy el tudod képzelni, hogy még 30-at erre rá lehet pakolni mondjuk egy hosszabbítással, vagy két hosszabbítással?
El. Én az a helyzet, hogy el.
Hát akkor ezzel szerintem egyedül maradtál, White.
Én szerintem a 100 ebből a legvalószínűbb. Annyira az offenzív boom felé megyünk, ahogy mondtad, és annyira kimagasló játékosok vannak, hogy Luka Doncsicsnak az eszméletlen meccsén, hogy Kobinak a 81-es meccséhez is az kellett, hogy végig meccsbe maradjanak, és egál parti legyen. És a végén megnyerték. Na de hogyha ott egy hosszabbításba beleszaladnak, vagy kettőbe, az a meccs két hosszabbításba belefut, Kobi megcsinálja a 100-at.
Hát ez sok a ha nekem.
Sok ami, a ha, de hát...
Ami még hát érdekes
már,
lehet...
A 40 ezernél is 22 évet le kell játszani valakinek ilyen szinten, és nem megsérülni. Curry 4000 triplájánál meg 43%-os karrier átlagot kell csinálni 11 rádobással körülbelül. Tehát ezek ilyen
az
lehetetlen statok. Persze, hogy kell a
40 ezerbe, vagy hát az könnyíthet valakinek, hogy utolérje LeBront, hogyha mégis bevezetnék a 4 pontos vonalat.
Nem hiszem, hogy befogják. Nem, ez
én a liga remélem, nem akar, hogy nem fogják.
Nem akarhatja azt a liga, hogy még kijebb menjenek, és még többet haigáljanak félpályáról az emberek. Nem akarhatják ezt. Ugyanúgy, ahogy a 82 meccses alapszakasz sem csökkenthetik le, több okból sem, ugye tévénézettség, meccsek, reklámdíjak, stb. Miatt, meg amiatt sem, hogy akkor kidobhatnánk a kukákba az összes alapszakasz statisztikát, mert kevesebb esélye van a jövő nemzedékének megcsinálni.
Hát ez is egy ugyanolyan, ha bevezetik a 4 pontosat, mint hogy ha valaki 70 pontnál jár, és még hogyha két.
De az egy lehetséges szenárió a 70 pontnál jár, vagy 65-nél, vagy ilyesminél, és lesz egy kétszeri, háromszori hosszabbítás.
Lehetséges szenárió az is, hogy megnyered az ötös lottót. Tehát itt már lassan szerintem ez a kategória. De értem, hogy te ezt tartod.
Ha volt egy ötszöri hosszabbítás is a shot clock érában 90-ben.
Meg volt tényleg... a Kings Clippers meccs is, ami 150 valamennyi lett, 154-145, vagy ilyesmi lett hányszoros hosszabbítással, de szerintem ott már utaznának arra, hogy aki nagyon a közelébe jár, azt egyszerűen triplázzák, vagy négy ember már.
Hát viszont, aki meg a nagyon közelébe jár, akkor húzhatnak egy Devin Bookert, hogy 95-nél jár valaki, és akkor na, ezt most már csináljuk meg. Mert azért az egy történelmi dolog.
Szerintem azt a kérdést kellene feltennünk, hogy ugye volt most a közelmúltban is több 70 pontos mérkőzés, és a 70 pontos kiemelkedő, zseniális teljesítmények, és Kobe 81 pontja között mennyi a különbség? Tehát mondhatjuk-e azt, hogy hát az a különbség az mondjuk 10-11 pont, ami nyilván 10-11 pont, hogy azért Kobe 81 pontját nagyon sokan tekintenek úgy arra a teljesítményre, hogy az igazából értékesebb, mint Wiltnek a 100 pontja. Mert a modern érában egyszerűen nehezebb volt azt is összehozni. Tehát, hogy ez a 11 pontnyi különbség igazából egy világnyi különbség a két teljesítmény között, és még erre a 81-re kellene rátenni 19-et, ami mondjuk két szint legalább. Tehát ezt látom igazán nehéznek benne, hogy persze összejöhet úgy minden, hogy az embernek hosszabbítást kell játszania, nem fárad el, bírja fizikálisan, még ha esetleg nem is fogják őt, de hogy képes-e valaki egy hosszabbításos meccsen annyi ideig koncentrálni úgy, hogy gyakorlatilag hátán viszi a csapatot. Tehát, hogy a csapatának minimuma a pontok kétharmadát ő hozza össze.
Ránéztem Kobe meccsére a 81 pontosnál, 46 mezőny kísérlete volt Kobinak. 46. És 20 büntetőt dobott rá. Így lett 81 pontja. Még ezt meg is értem, mert Chris Mims, Smush Parker, Kwame Brown volt a kezdő, meg még Lamar Odom. Szóval értem, valakinek rá kellett dobni. Luka Doncic 73 pontos mérkőzésénél viszont csak 33 mezőny kísérlet kellett, és 13 tripla volt ebből a kísérlet, 8-at dobott be a 13-ból, és 25-öt összesen a 33 mezőny kísérletből, és 16 büntetőt dobott rá. Szóval 13 mezőny kísérlete kevesebbet, és 4-jel kevesebb büntetőt dobott rá, mint Kobe. Ha ez a mérkőzés full legál az utolsó labdáig, és hosszabbítás is lesz belőle, valamint valamivel nagyobb terhet vállal magára Luka, mert nagyon túlragoztam, de szerintem ez a legvalószínűbb, ez a 100 pont. Ami unreal szintén, kb. Lehetetlen kategória, ez mind a három, de én erre fogadnék, ha most muszáj lenne fogadnom.
Valahogy a Sacramento Kingsről nagyon-nagyon keveset, vagy egyáltalán nem beszéltünk, pedig ez a Kings, ez idén is nagyon jó. Oké, nem harmadikak, meg másodikak ezen a nyugati vérfürdőn, de legit ott vannak a top 6 környékén, bármi kijöhet még ebből, nem tudom, hogy mostanában elkaptatok-e akár csak összefoglalót, de Keegan Murray, jó, nyilván nem olyan szinten, vagy nem olyan Rivalda fényben, mint akikről beszéltetek a Most Improved Player-nél, de óriásit fejlődött a srác. Nagyon jó kezű triplázó, ezt tudtuk róla, de hogy benne van egy nagyon erős two-way potenciál is, és az ő belső fejlődéssel, vagy hát az ő fejlődés lehet a kulcs az, hogy ez a Kings ez talán tudjon még egy szintet lépni, és playoff kört menjenek.
Abszolút, elkezdte ezt a témát, hogy a Kings nagyon jó, na jó, nem második, harmadik, na én akkor azt hittem, hogy úgy fogod folytatni, hogy na jó, nem nagyon, de jó. És valahogy ez nekem inkább az érzésem velük kapcsán. Én nem akarom szidni a Sacramento Kings csapatát, mert én teljesen el tudok menni azzal, hogy igen, itt volt egy 18 éves playoff nélküli időszak, és végre összerakunk egy jó csapatot, ha Fox köré, akkor Fox köré, Sabonisszal, teljesen mindegy, legyen már végre kosárlabda Sacramentóban, és hát látjuk, hogy ez az az építkezés, ami nem lesz bajnok, de szórakoztató játékot fog produkálni. És szerintem most meg kicsit ezért tudja nehezen átütni az inger küszöböt ez a csapat, mert azért látjuk a plafonjaikat, látjuk a nehézségeiket, hogy oké, valószínűleg playoff elsőkörös kiesés lesz, és így nehéz izgalmat találni ebben a csapatban, annak ellenére, hogy a játékok nagyon szép, de azt nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy úgy igazán felpestüljön az ember vére attól, hogy Sacramento Kings meccset nézzen, vagy egy Kings szezonnak szurkoljon.
Meg azért is, hogy Domantas Sabonis egyértelműen élete szezonját hozza, még a tavainál is brutálisabb. közel 20 pontot átlagolt, 13,5 lepattanót, 8,4 gólpasszt, 22 tripla-duplánál jár már idén, 60% fölött dob mezőnyből, egy triplát dob rá, de az 41%-kal, talán a büntetőzésén lehetne még javítani, de hogy ő már tényleg nem tud hova fejlődni. Foxnak is jó idénye van, jó idénye, hát 27,1 ponttal élete legjobb idényét futja.
Élete szezonja, igen.
Neki is, Malik Monknak is élete szezonja van. A Keegan Murray, ha nem nő ki szupersztárra, és nem lesz belőle egy ilyen, ő úgy néz ki, mintha egy ilyen Harrison Barnes fiatalabb kiadása lenne jelenleg, hogy látod benne a szupersztár, de valószínűleg inkább nem. Na ő most, hogyha ő belőle kijön a Paul George, vagy a Jimmy Butler, most szintre ne játék stílusra nézzük, de ez a kategória, ez a nagyon sokszoros All-Star és néhány All-NBA játékos, és viszonylag hamar, amikor még a többiek tudják ugyanezt a szintet hozni, akkor lehet ebből valami, mert egyébként már hova? Cap space sincs, nincsenek eszetek, jó, van pár fiatal, meg van néhány pikjük, szóval még akár éppen tudnának cserélni valakiért, de ha Keegan Murray nem ugrik mondjuk legalább egy, de inkább kettő szintet, akkor itt, hogy ez előrébb lépjen ez a csapat, drasztikus változtatások szükségesek úgy, hogy mindenki kurva jó.
Hát Hörter nem.
Hát Hörter nem. Jó, rendben.
És nagyon vékony ez a keret. Szerintem az a problémájuk, hogy a padról
tehát jön akkor Kenneth Lofton Jr.-t le kéne igazolniuk?
Nem, a padról jön egy Monk, és így ennyi. Tehát utána Davion Mitchell, Trey Lyles, tehát ők azért nem ez az, ami ide kellene most már.
Szerintem az a nehéz itt, hogy nem sekély ez a csapat, csak minőségi mélység nincs meg. Mert Hörter is kisebb szerepben jó lenne. Egy Trey Lyles. Szerintem én még Mitchell-t se temetném el. Keon Ellis is tök jó kis szezont fut. Én őt nagyon szerettem még az
de ezek a bajok, hogy Keon Ellisekről, meg Davion Mitchellekről beszélünk, hogy tök
igen,
jó kis
igen,
szezont
igen,
futnak.
Igen, de hogy ezek olyan játékosok, akik sok rotációban elférnének ilyen kilencedik embernek, és hát Barnes talán előrébb, de ő is ez a playoff csapat vége játékosok, és ez nem minőségi mélység. Vezenkovot már el is temették a padon. Tehát, hogy vannak olyan játékosok, akikben látod, hogy lehet valami, vagy ezek NBA játékosok, csak összességében nem elég, amit ők tudnak, vagy nagyobb szerepre kényszerülnek, mint amire igazán alkalmasak lennének. Viszont eszetek vannak, egy pikkel tartoznak még, kinek tartoznak? Az Atlantának pont Kevin Hörterért, de azt át is fogják idén adni, és akkor utána meg lesz az összes pikjük. Itt erősítések kellenek, jó védekező winget kell szerezni a következő, hát vagy következő nyáron, vagy a következő deadline-nál, és akkor esetleg mozdulhat valamit ez a csapat. Csak most meg abban vannak, hogy eddig rohadt értékesek voltak a Sacramento Kings pinkek, most meg ez a...
Hát főleg, ha erősítést adunk, hát nem véletlen Sziakamot le akarták igazolni, ő nem akart oda menni. Gondolom, egyébként Anulomira is rámentek, csak nem adták meg az árát. Igen, a Hörter, Trey Lyles, esetleg Vezenkov fizetéseket össze lehet csomagolni pikkekkel, és hozni lehet érte jó játékost, de ez nagyon sürgősen. Ha most elsőkörös kiesés lesz a nyáron, már pedig valószínű, ha egyáltalán bejutnak a playoffba, ugye még az is kérdéses, hogy ha a play-inbe végeznek, akkor ott mi lesz? Mekkorát húznak, mert hiába 26-27 éves Fox és Sabonis, nem látom azt, hogy itt lenne mondjuk még négy ilyen évük, hogy ráérjenek építkezni.
Hát nekik is akkor lehet a legnagyobb esélyük, hogyha vagy kifogják a Towns nélküli Minnesota-t, vagy egyszerűen Sabonis szétdominálja a jóval alacsonyabb szerkezetű OKC-t.
De Sabonisszal majd dobatják a triplákat. Hogy rááll Chet Holmgren, akit hiába tud betolni, de sokkal nagyobb és hosszabb, legalábbis a keze biztos. Ha meg elkezdik dobáltatni a triplákat, ő azért nem egy volume shooter. Emlékszek, annó Channing Frye a Clevelandben volt ez, hogy rádobott 2-3 triplát valami embertelen százalékkal, ilyen 40-45 százalék között, de valamelyik playoff ellenfele, talán pont az Atlanta, vagy a Toronto, nem is emlékszem, melyik szériában volt ez, azt mondta, hogy jó, te egy tripladobó magas vagy, dobjál rá 8-at, 10-et, nem az a feladatod, és zavarba érezte már magát a hatodik rádobásnál, hogy akkor most nem kéne a LeBronnak, meg Kyrie-nak odaadnom, meg Kevin Love-nak.
És Sabonis az nem ez a Channing Frye szint, hogy ott hagyod a triplánál, akkor úgy fog handoffot adni, hogy elzárja a kisembert, és tök üresen dobálhatnak szerintem a Sacramento Kings.
És sokkal egyszerűbb egy olyan handoffot kerülgetni, ahol még a saját centeredet nem kell kerülgetni. Hát annyira utána tudsz szaladni, hogy a triplát megzavarja, szerintem. Persze, hogy nem egy Curry esetén, de az OKC-ről beszéltünk.
Hát ugye a Miami csinálta ezt, hogy Adebayot feladták, azt hiszem a tavalyi playoffban, nem tudom melyik pár harcban, de Adebayot teljesen feladták, és az volt Spoelstra válasza rá, hogy akkor Adebayo kint fog handoffokat adogatni Duncan Robinsonnak, hát nem tudta Duncan Robinson embere Adebayot megkerülni.
Jó, de itt ilyen Kayson Wallace-ról beszélünk majd, aki áttöri Sabonis-szal együtt az elzárást úgy, ahogy van, meg Lou Dortokról, meg Shea-ről. Ez más kávéház, úgy gondolom. De mindegy, de hogy ez egy plafont húz, akkor csak így beszéljünk, hogy egy plafont húz a Sacramento-nak az, hogy ha ezt a 40%-os triplát mondjuk 5 rádobás mellett nem tudja tartani Sabonis, és ez egy kérdőjel, mert végülis miért ne tudná tartani, full open triplák lesznek ezek, hogyha ugyanazt hozzák, mint tavaly a Golden State, hogy Draymond behúzódott róla. Ebben az esetben persze, sokkal jobb lehet a Sacramento, hogyha hirtelen 5 triplával és 40%-kal dob Sabonis, mert akkor nem lehet otthagyni, lesz helye kreálni, és akkor hadd szóljon ez az offense. De én ezt nem látom jönni.
Én azt gondolom, hogy az offense-el nem is nagyon lesz nekik problémájuk. Tehát hogy itt az örök kérdés az, hogy Sabonis elég jó támadó játékos-e ahhoz, hogy ellensúlyozza azt, amennyire a posztjához képest nem jó védő. Mert ő köré viszont nem fogsz jó védekezést hozni. Esetleg meg lehet próbálni ezt a Karl Anthony Towns, Rudy Gobert féle logikát, hogy akkor hozzunk egy másik magast, aki jó védő, és vagy gyenge oldalról védi a gyűrűt, és átállni egy más szerkezetre.
Egy Naz Reid.
De akkor meg, hát mondjuk Naz Reiddel lehet, hogy a spacing is jó lenne, de Naz Reid sem annyira jó védő. Tehát lehet, hogy az is kevés lenne itt. Hát nyilván, ha egy Jaren Jackson Jr. beleraknál, akkor az egészen más szint lenne. De hogy kicsit abban a csapdahelyzetben van a Sacramento is, mint amiben a Memphis navigálta magát, hogy úgy gondolták, hogy eljött az idő, hogy egy Marcus Smart legyen a hiányzó láncszem, és most úgy néz ki, hogy hát jóval mélyebb problémák vannak a Memphis Grizzlies csapatánál, mint sem, hogy Smart meg tudta volna oldani. És akkor már eszet se annyi van, meg lekötöttek pénzeket, és ki tudja, hogy mennyivel lesznek előrébb. Nehéz kérdés ez nagyon. Szerintem ezért kell azon is gondolkodnunk, hogy Sabonis csapdajátékos, mert nem lehet ilyen védekezést ellensúlyozni. Példás, ahogy Tim Connelly megcsinálta Minnesota-ban, hogy Gober és Kat jó lesz együtt, megoldják, összetudják szervezni, védekezésben Kat a center, és Kat.
Kat. Ha már szegény Pink is mindig kapja az ívet, akkor te sem maradhatsz ki, Blue.
Igen, de nem jó, Kata legyen center. Kat.
Kata.
Oké,
elfogadom. És hogyha több Karl Anthony Towns, azaz Kat verekszik föld alatti járatokban, akkor az a katakombat.
Jó, oké. Szóval két védekezésben a center.
Életre megtanultad most.
Támadásban meg Gabber a center, tehát hogy így teljesen átvariáljunk mindent, amit eddig gondoltam a kiejtésekről. Szóval ez így működik. És hogy tudsz-e olyan ilyen párt rakni Sabonis mellé? Ezt én most nehezen látom.
Igen, főleg, hogy ezen a piacon nincs ilyen elérhető játékos, ez a legnagyobb probléma. Mert hát shooternek is kell lennie.
Igen, nem de JJJ semmilyen piacon nem elérhető, tehát egy Mobley, még hogyha Mobley se lenne jó, mert nem shooter, tehát nagyon nehéz ez. Akkor ha már ez egy ilyen nyugati adás lesz, akkor én is hozok egy nyugati témát. Shea-nek ez az ugrása, hogy nagyon sokáig volt a tankoló OKC-ben úgy, hogy eljátszogat, megmutatja, hogy jó, aztán kiültetik a szezon végére úgyis, és teljesen mindegy, és hirtelen elengedte Dénó az OKC-t, elindult a Winnow, második a csapat nyugaton, és Shea-ről pedig az előző közös adásunkban az MVP verseny kapcsán az egyik top esélyesként beszéltünk. Én azon gondolkodtam, hogy szerintetek jó-e ez egy játékos fejlődése szempontjából, hogy így tankcsapatként ültetgették, nem nagyon folyamatos a terhelése, és egyszer csak, mint az őrült ki letépi láncát, neki indulhat az MVP versenynek. Mennyire lehet ez tendencia, hogy ültetgetnek sztárjelölteket, és hirtelen robbanjon, vagy jobb esetleg az a felépítettebb fejlődés, amit most Wembanyamánál látunk, mert ott elég jó a illetve bocsánat, éppen hogy nem, elég rossz a csapat ahhoz, hogy teljesen mindegy legyen, hogy Wemby mit csinál, megőrülhet, hozhat 5x5-ot, quadruple-duple-t is hozhat, akkor se nyernek, nem zavarja a tankot, de talán az ő fejlődését jobban segíti. Én most nem is igazán tudom, hogy melyik oldalra billenjen a véleményem.
Elég sokat játszott azért az OKC-ben Shea ahhoz, hogy itt komoly tapasztalatot szerezni, ugye ez nagyon fontos a tapasztalat. Tehát az egyik szezonban
is járt.
És ő playoffban is járt, aztán amikor az a rövidített szezon volt a Covid után, közvetlenül a 20-21-es, ott
a Clippersben is volt playoffban, úgy emlékszem, tehát több playoffban.
Bizony, nagyon jó kis kiegészítő volt abban a playoffban.
Biztos, hogy volt, ez a Golden State ellen voltak talán. Abszolút, a Clippers-szel.
Igen, igen, és volt egy 25 pontos meccs is, meg egy 22.
Nem erre válható, Doc Rivers ezért látta már akkor, hogy milyen.
Már látta akkor, csak hagyta elmenni. Jó, ne dokkozzunk, ne dokkoljunk. Most nem szeretnék dokkolást az adásban. Szóval a OKC-ben játszott 35 meccset azon a rövidített szezonban, az OKC-ben utána 56-ot és 68-at tavaly és tavaly előtt, vagyis a tavaly előtt és tavaly, és ez szerintem elegendő tapasztalat ahhoz, hogy azokat a dolgokat, amit a scouting reportok, amikor megjöttek róla, és az ellenfelek változtatták a játékokat, ezt csiszolgassa nyáron, amiket új move-okat tanult, azokat beépítse. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez így hasznos, és nagyon remélem, hogy a tankcsapatoknak ez egy ilyen modell lesz, amit követnek, nem az, hogy amit Hinki csinált, hogy van egy Rookie of the Year-em, nem baj, elcseréljük jövőre, mert úgyse lesz franchise player, és hogy úgy haigálták a fiatal eszeteket jobbra-balra, mint hogyha nem volna holnap, vagy hát pont, mint hogyha csak a holnap lenne.
Michael Carter Williams nem
és mit mondtam?
MVP.
Ja, Michael Carter Williams mondtam. Nem is lett MVP, konkrétan ligában sincs pár éve.
Igen. Tehát na, dobálhatták nyugodtan.
Na de érted, a lényeg az, hogy ha megtalálják azt a játékost, aki nem a szarcsapatban empty stat guy, hanem úgy gondolják, hogy ő az, akiből lehet majd legrosszabb esetben a második, harmadik legjobb játékos, akkor azt megtartják, és úgy tankolnak, hogy azért legalább egy jelentős reppet adnak neki, hogy játszhasson, hogy fejlődhessen, hogy tanulhasson, és ez egy jó minta lehet, én úgy gondolom. Én nagyon szurkolok ennek a mintának, hogy ez megtörténjen, mert például a Detroit esetében is a két Cunninghamet, még hogyha egy sokkal jobb szezonja lenne a Detroitnak, ami teljesen nonsens belegondolni is most már így jövőre.
Tudod, mi jobb egy Cunninghamnél, White? Két Cunningham.
Júj, igen. Akkor Dante Cunninghamet le kéne igazolniuk, és akkor meglennénk. Ezért nem jutottunk playoffba. Szóval jövőre tegyük fel, hogy jobb lesz a Detroit, de a Cooper Flag ticketre mennek, aki országos 1-1-nek néz ki jelenleg. Úgyhogy ha mondjuk, tudom én, 65 meccsnél úgy állnak, mint most a, nem is tudom, Toronto, akkor nem kezdenek el hajtani a play-inre, hanem akkor szépen le lehet tankolni, de ha játszott addig 55-60 meccset Kate Cunningham, és látszik, hogy na jó, ez jó lesz, végre megtalálta, akkor most már pihenjél, ne sérüljél, meg üljél le, jövőre jön a top 3-as, top 4-es pikkünk, és akkor szépen elengedjük ezt a szezont, de legalább megvan a játékosunk. És nagyon szeretném, hogy a tankcsapatok ebbe az irányba menjenek, ne ez a totális rombolásban, vagy nem tudom, káoszban, mint a Washington például. Hát nem hiszem, hogy ők így akarták.
Vagy a Houston Rockets lehetett ennek az őskáosznak a legjobb példája, és az senkinek, egyik játékosuknak se tett jót, se Sengünnek, se Jabari Smithnek, se Jalen Greennek, és amint egy kicsit rendszerbe került a dolog, jó, oké, nem lettek play-in csapat, de mindegyik játékoson látszik a fejlődés, ami előtte egyáltalán nem.
Tehát hát vagy annó a Phoenix Suns, ugye abból csak Booker nőtt ki, és ő maradt meg, de ki tudja, hogy a többi fiatalból. Jó, persze hurkatöltőket húztak, tehát ez a Marquis Chris, meg Dragan Bender.
Alex Len.
De például Josh Jacksonban meg volt a kakaó, és szerintem, hogyha nem abba a közegbe kerül, hanem egy tudom, Toronto, vagy Miami, vagy valami hasonló fejlesztő közegbe, ahol a szart is kiverik belőle az edzéseken, akkor se tudna dobni, de biztos vagyok benne, hogy még az NBA-ben lenne.
Az a George Jackson, aki nagyon okosan annyira nem akarta a Bostonba menni, hogy az egészségügyi papírjait el sem küldte nekik, ugye az 1-per-1 pick volt Bostonnál abban az évben. Hú. Tehát, hogy ő se akart jobb helyre kerülni.
Akkor végezetül egy utolsó kiégetéssel, hogy valami értelmessel kerekítsük le a sok monológ után. Ha a Lakers legendás centere annyira szomorú lenne, hogy LeBron James tavaly megdöntötte a rekordját, hogy hirtelen felszed 1200 kilót, akkor úgy hívhatnák, hogy Karim Abdul-Jabba.
Köszönjük, hogy elviselitek Brown mellett White-ot is. Sziasztok!
De miért kellett? De miért kellett az elején felvezetni? Lelőtted a poént. Ilyen. Lehet, hogy nem látszik, de élvezem, amikor így fogom a fejem ezeknél a szóviceknél, hogy úristen, hogy kötöd össze ezeket. És bemondasz mindent szépen, hogy mire elkezded a Karimot, már pontosan tudja mindenki, ki, mi a poén, és még azt az élvezetet is elvetted, hogy legalább szenvedjek rajta.
Mert... Ez az igazi kínzás.
Igen, igen.
Na jó, akkor mondok egy olyat, amit nem mondom el. Ha a Toronto Utahból szerzett tripla specialistája átoperáltatja magát vonzó nővé, akkor hogy hívják?
Nem, Simone Fontecchio-ról van szó, nem?
Ja, nem jó, Simone Fontecchio-ról, Utahból szerzett meg a Toronto. Bágyi.
Ja, Toronto, bocs.
Ocsaj Agnéni.
Nem, nem. Tehát átoperáltatja magát vonzó nővé ez a játékos.
Ja, vonzó nővé.
Akkor ő Jócsaj Agbaji lesz.
Jó.
Jó, oké. Köszönjük, ezt akartam így a végére. Köszi, sziasztok!
Ez volt már a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is!